Különleges kezdeményezésbe vágott a Petőfi Rádióban elindított Netidők című műsor Asztal Társasága. A rádió műsoruk ugyan jelenleg pihen, ám újabban beszélgetés sorozatokat szerveznek a legkülönfélébb helyszínekre, ahol az érdeklődő közönségük is jelen lehet. Első alkalommal a Budapesten megrendezett Hungarokonc kifi találkozón ültek le beszélgetni a közönség társaságában egy moziban. De november 29-én már a Turkevei Finta Múzeumban folytatják, a témákban még mindig kifogyhatatlan asztaltársasági tagok, az izgalmas csevejt. Akkor a kibernetika hőskora lesz a téma. A bibkesz.hu folyamatosan közzéteszi a hangfelvételeket, következzék is az első, melynek témája tehát a sci-fi világa.
Megvalósuló jövő, sci-fi a digitális világban, ez a címe a beszélgetésünknek, és én ahogy szoktuk ebben az asztaltársaságban rögtön témáink közepébe vágunk Dragon Györggyel, aki ugye azt javasolta nekem, hogy rögtön beszélhetnénk arról, hogy mi az, ami már is megvalósult a science fictionből. Egy csomó olyan dologra emlékezhetünk, akár a mi saját gyerekkorunkból, amire így vágyakoztunk, és olyan elképzelhetetlennek tűnt. Én rögtön tudnék is mondani egy olyan rajzfilmet a gyermekkorunkból, a Varázsceruzát, ami hát ugye egy vágyott dolgot mutatott be. A főszereplő fölrajzolt a falra valamilyen tárgyat, és az hip-hop egyszer csak megvalósult.
A dologban az a legérdekesebb, hogy ugye itt körülbelül olyan 20 méterre tőlünk, hogyha itt kimegyünk a folyosón, ott szemben a lépcsővel van a Leopoli, vagy Leopold, valahogy így hívják őket. Ők egy ilyen háromdimenziós rajzolós történetet csinálnak, a Leonardo 3D-nek az alapjain nyugszik, ugye ez egy zseniális magyar találmány. Itt nem tudom, hogy a jelenlevők közül hallott-e már erről a Leonardo 3D-ről valaki. Hát elég sokan, tehát ez azt jelenti, hogy azért egy... Igen, egy elterjedt dologról van szó. És dolognak
olyannyira pont... egyébként, hogy aki a Netidők műsort hallgatta annak idején, Rátai Dániellel mindenképpen megismerkedhetett, hiszen ő középiskolás korában találta ki ezt a dolgot.
Én ki is próbáltam ezt még annak idején, és arról beszélgettünk, hogy egyik megrendelője például egy horvátországi kórház, ahol például a fűtőrendszer tervezéséhez szeretnék ezt felhasználni, ugyanis a már létező épületben nem tudnak belelátni másképp, csak így. Tehát a tervezők csak úgy tudják háromdimenzióban, mert ez egy létező épület, amihez újra kell tervezni a fűtőrendszert, és akkor pont ennek a Leonardo 3D-nek a segítségével. De akár megemlíthetjük az Oculus Riftet is, ami mostanában játékos körökben nagyon népszerű, és csodaváró technológiának tartják. Gyakorlatilag a sok-sok ilyen háromdimenziós, ilyen virtuális valóság sisak és szemüveg után az első olyan, amelyen már legalább 5 percen át fejfájás nélkül bárki tud játszani, és azonnal így tényleg így bele tud zoomolni, és direkt mondom ezt a csúnya szót, majd Zoli, majd ha van kedved erről esetleg később, de bele tud a valóságba, a virtuális valóságba kerülni ezáltal. De ha egyszerű, és már is hagylak szóhoz jutni, bocsánat, kinéz Star Trek-et. Ki hallotta, hogy a Tricordert elkezdték Kickstarteren? Na hát itt tartunk ma már. Tehát ott még jókat nevettünk azon, hogy ott prüntyögtették a Tricordert a beteg fölött, erre ma már a Kickstarteren gyűjtést szerveznek, hogy megépítsék a Tricordert mai technológiákkal. Hát el vagyok ájúva, tök jó.
A társágnak a jó fele nyújtotta fel a kezét az előbb, amikor kérdezted, hogy nézik-e a Star Trek-et.
De láttad volna, milyen lelkesen.
Bizony, és tudom, hogy itt az asztaltárságban is többen nézik, például Bódi Zoltán, aki ugye meglepő, de ő is nagy Star Trek rajongó. Szerintem talál majd itt a Hungarokon sci-fi találkozón érdekes dolgokat ezzel kapcsolatban. De hogy a 3D-re még egy kicsit visszatérünk, ugye éppen manapság terjed Magyarországon a 3D-s nyomtatás is. Az is egy ilyen alkalmazás, ami hát annak idején elképzelhetetlennek tűnt, és most már nyomtatnak tárgyakat.
Hát nekem a kedvenc 3D-s nyomtatásom, amikor Janeway parancsnok állandóan elrontja a rántott húst, amikor ugye próbál szintetizálni rántott húst a 3D-s kaja nyomtatójával, mert gyakorlatilag ugye azt használnak.
Ez a replikátor, ugye?
Replikátornak hívják, igen. És mindig elrontja, és sose értettem, hogy hogy lehet elrontani, amikor csak azt kéne mondani, hogy egy darab rántott hús, megnyom a gomb, aztán kész. De aztán rájöttem, hogy lehet elrontani. Hát biztos albán gyártmányú replikátort használtak, és nem tájvanit, ez mondjuk az oka lehet a dolognak. Egyébként nem tudom, láttátok, hogy valamelyik nap most már olyan jellegű felhasználások is kijöttek, amik már nem ilyen műanyagot nyomtatnak, mert ugye az első 3D-s nyomtatók azok ilyen műanyag alapú, oldható cuccokból nyomtattak. Ezért nem sikerült a pisztolyt végül is, hiába nyomtatták ki, nem sikerült lőni vele, vagy ha felrobbant a kezükben, de most már ott tartanak, hogy fém alapú ilyen oldatokat is tudnak használni, tehát jön a jó világ.
Tücsi?
Én két dolgot fűznék hozzá ez a 3D nyomtatáshoz. Nekem volt szerencsém a kezembe fogni ezt a műanyag 3D nyomtatottat, mert abban a szerencsében volt részem, hogy amikor szeptemberben átvettem a Golden Block díját, ott az egyik díj pont az volt, hogy magát a díjat egy 3D nyomtatóval állították elő. Úgyhogy olyan különleges érzés volt ezt fogni a kézben. A másik, ami viszont sokkal fontosabb, hogy a 3D nyomtatók fejlesztésében elértek egy óriási mérföldkövet, ami talán az eddigi legfontosabb az eddigiek között. Elkészült az első olyan 3D nyomtató, amelyik csokoládéval működik, úgyhogy mindent csokoládéból épít föl.
Folytatjuk majd a megvalósuló sci-fivel itt a beszélgetésünket, de azért, hogy mindenkit megismerjenek azok, akik még nem látták az asztaltársaságot így élőben, akkor egy gyors bemutatkozást tartunk. Kezdjük akkor a szélén. Borek András, aki ugye mérnök menedzser, ő a nyílt forrás szakértője ennek az asztaltársaságnak. Na, megszólal az előbb-utóbb, köszönj ide!
Szinkronizálom szlovákra. Nyeham is tu, pop is tu, kopsolesz, szalmszló.
Akkor én is megpróbálok mindenkit köszönteni, és nagyon köszönöm a szinkrontolmácsolás Gyúnak.
Mellette ül Keleti Artúr, IT-biztonsági szakember, az ITBN főszervezője.
Hello, szia mindenkinek! Én a biztonsági részt képviselem ebben a dologban, úgyhogy én vagyok az, aki nagyon paranoiás, és általában mindennel kapcsolatban negatív.
Például a térhajlítással kapcsolatban, de ezt majd a végén majd megtudjuk, hogy hogy kerül ide az asztalra a térhajlítás. Magammal hadd folytassam, én vagyok Szilágyi Árpád, a Magyar Rádió Nonprofit ZRT program szerkesztője, és van némi közöm a Netidők asztaltársaságához is. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője, aki egyúttal a mi nagy testvér szakértőnk is.
Igen, úgyhogy én vagyok a másik negatív beállítottságú, aki soha nem hiszel semmit, és soha nem örül senkinek, mert mindennek csak a rossz oldalát látja. Állítólag közös zárkát, vagy cellát, vagy kezelőszobát fogunk kapni Artúrral.
Dragon György, újságíró, zenész, és mit mondjak még ehhez, science fiction író.
Igen, most, hogy egy kis reklámot is kifejthessek itt a hátatok mögött, az Avana pultjánál lehet a könyvemet kapni, aki még esetleg nem vásárolta meg. Reklám befejezve, elnézést kérek érte. Egyébként még annyit mondanék, hogy maximális tiszteletem mindenkinek.
Írsziporka mesterként mindig így szoktál köszönni. És a sor végén, de nem utolsó sorban, Bódi Zoltán, nyelvész, főiskolai tanár, és a Netidők asztal társaságának netnyelvésze.
Jó estét. Érdekes, hogy jó estét. Nekem annyira a Netidők jó estéttel kezdődik, mert mindig este van a felvétel. Szóval jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. És talán mi ketten vagyunk, akik a legrégebb óta figyeljük egymást ebben a műsorban.
Igen, és utána következik egyébként Dragon Gyuri, aki szintén nagyon-nagyon régi motoros ebben a társaságban, még a múlt századból, ahogy ő mondja. Ez nem annyira science fiction, mint inkább régészet lehetne. Lesz majd egyébként ilyen beszélgetésünk is. Előre mondom, hogy körülbelül 2 hét múlva, november 29-én Túrkevén lesz majd egy beszélgetésünk. Képes Gábor múzeológus barátunk segítségével, aki ott ül a nézőtéren. Úgyhogy akit érdekel az informatika múltja, a digitális világ múltja, jöjjön el, látogasson el Túrkevére, mert ott is lesz egy nagyon érdekes tárlattal egybekötve a beszélgetés, és ott is lehet velünk majd találkozni. Hát akkor folytassuk a témáinkat. Ugye Kovács Tücsi Mihály régi és új science fiction technológiákkal is foglalkozik íróként, meg újságíróként is, és előszeretettel figyeli azt, hogy mi és hogyan valósult meg a régi science fiction regényekből, illetve filmekből. Azért elsősorban a filmek itt a fontosak ebben, vagy a regények is?
Fontos mind a kettő, bár a filmek azért fontosabbak, mert általában pont abban játszottak eleve a dolgokat, hogy mivel vizuális műfaj, meg kell jeleníteni a dolgokat, sokkal látványosabban be lehet mutatni. Mondjuk ennek ellenére nekem örök kedvenc példám az űrhajók a Göncölszekérben című regény, amelyiket még valamikor a 60-as évek végén írt Fred Hoyle, egy nagyszerű science fiction szerző, aki egyébként csillagász. A sztorit csak annyit két mondatban, hogy idegen lények jönnek a Földre, ide jönnek az űrhajóikkal, a Földének is már van olyan flottája, hogy be tudjuk járni vele a naprendszert hosszabb-rövidebb idő alatt, de a dolog érdekessége például akkor az volt, hogy indulás előtt legalább 1 órával a legénységnek fel kellett mennie az űrhajóra, hogy a számítógépeket lyukkártyával felprogramozzák. Tehát ez egy olyan klasszikus eset, amikor nem látjuk előre, hogy mennyire hirtelen változhat meg egy adott technológia, akár például, mint beviteli technológiaként, akár mint kiviteli technológiaként. Bár érdekes, hogy én például 86-ban még dolgoztam lyukkártyákkal Magyarországon, tehát ez a technológia azért elég nehezen esett ki, főleg a nagygépes környezetben.
Volt-e neked olyan látott dolog, tárgy vagy technológia science fiction filmben, vagy akár regényben, amire te nagyon vágytál, és szeretted volna, hogyha megvalósul?
Hát aki hozzám hasonló korosztályba tartozik, azoknak mindenki szerette volna annak idején, hogyha egy ilyen nagy piros szem ragyog a szobájában, mint a 2001 űrodüsszeiában, ahol egy olyan értelmes komputer van a fal mögött, amelyikkel lehet beszélgetni, és sok mindent el tud intézni helyette. De én is többekhez hasonlóan inkább ilyen kütyűbeállítottságú vagyok. Engem az ilyen apró játékszerek nyűgöztek le. Az egyik kedvenc példám ebben a műfajban az a 2000 tájékán készült film, ami a Marson játszolott egy expedícióval, és abban mutattak be olyan technológiákat, ami előbb-utóbb biztos, hogy meg fog valósulni, és nekem a nyálam csolog érte. Tehát például az volt az egyik, hogy amikor elővették a térképet, az gyakorlatilag két darab rútból állt, és így hirtelen széthúzta, amivel közötte kifeszült egy vékony fólia. És ezen a fólián azonnal megjelent a háttérnek a képe, a képeken megtalálta az azonosítási csomópontokat, a pontokat, és ez alapján pillanatok alatt beazonosította, hogy ő hol van, megtalálta a pontokat, és 3D-ben tökéletesen ábrázolta, azonnal felrajzolta a képre, hogy milyen útirányba kell menni, és bármerre fordította, a térkép hűen követte, és szépen a felrajzolt kontúrok mellett csodálatosan ott volt a térkép. Ez az egyik nagy kedvencem.
Ezt el tudnád képzelni a saját autódban, hogyha jól sejtem?
Hát nem csak autóban, hanem bárhol, mert ennek tulajdonképpen a lelki, amin most nagyon dolgoznak, az első darabok már megjelentek, ugyebár a hajlékony képernyő. Ennek ugyebár az első lépcsőfoka az, hogy egy képernyőt meg tudnak hajlítani, annyira puha, hogy meg tudnak hajlítani 180 fokban. Most ennek a technológiának lesz az a következő lépcsőfoka, hogy annyira vékony és hajlékony legyen, hogy kvázi egy hengerre föl lehessen csévélni, ahol egyetlen mozdulattal le lehessen húzni és visszavinni.
A 2001 űrodüsszeia című filmmel majd még foglalkozunk, mert a beszédértés a témáink között van, de most haladjunk tovább. Ja, és a megvalósuló sci-fire is visszatérünk még a Galaktika magazin kapcsán. De most egy picit foglalkozzunk a nyelvünkkel, mégpedig azért, mert ugye amikor először életünkben látunk egy sci-fi science fiction filmet a moziban, akkor úgy meglepő számunkra az a nyelvhasználat, a szóhasználat. Olyannyira, hogy a már említett Star Trekben például elterjedt a technoblabla kifejezés, amikor a technoblabla kifejezés, amikor a főszereplők olyan szavakat mondanak egymás után, aminek túl sok értelme nincsen, de jól hangzik. Ennek ellenére azért a science fiction filmekben jó néhány olyan kifejezés elterjedt, ami a valóságos életben is már létezett, vagy létezni fog, megvalósítják. Úgyhogy kezdjük innen, Bódi Zoltán.
Igen, és egyébként itt menet közben eszembe jutott, hogy a legscifibb informatikai kifejezés az a Wi-Fi. Ugye?
Wi-Fi?
A Wi-Fi, mert a Wi-Fi az a sci-fi-nek a mintás. Ci, kötőjel, fi, a fi a Wi-Fi-ben az voltak éppen ennek a mintájára született.
És melyik volt előbb, a Hi-Fi vagy a sci-fi? Valószínűleg a sci-fi.
Hát
a
hifi
az
igen.
Nagyjából 60-as, 70-es évek.
Igen. Wi-Fi, tehát a ne zavarodjunk bele. Tehát a sci-fi, aztán a hifi, ugye? Tehát a high fidelity, tehát a magas hanghűségű, tudom, professzionális hangzást biztosító eszközök megnevezése. És akkor ezután következett a Wi-Fi, ami valamilyen érdekes analógia okán ugye ennek a kifejezésnek a mintájára született meg.
De hogyha mit most megkérdeznénk a közönség tagjait, hogy melyik lehet az a legnépszerűbb szó, ami science fiction filmekben feltűnik,
ja,
és
igen.
Olyan kifejezés, ami kifejezetten a sci-fire jellemző, akkor talán legtöbben a robot szóra szavaznának, pedig ez nem egy angol eredetű szó.
Biztos, hogy sokan a robotra gondolnának. Fene se gondolná, hogy ez egy szláv eredetű kifejezés. A robot, a munka van a lényegében, a tövében.
Gyú mondta is, hogy Málenki robot.
Bizony.
Ez egy sajnos rossz és nem science fiction emlékű kifejezés.
Viccesen szoktam mondani, hogy hogy a szláv nyelvből csupa rossz szó jött át, tehát a munka, ugye sokan nem szeretjük ezt, tehát valóban a munka van mögötte, és a robotok az ugye az önműködően dolgozó eszközök vagy berendezések, ami, ugye és a robot az ó magyar korban, tehát nagyon régen, a honfoglalás után került be a nyelvünkbe, és nagyon hamar a jobbágyok által végzett, és meg nem fizetett, hanem kvázi szolgáltatásként kötelezően nyújtandó, mai fogalmak szerint, így fogalmaznám meg, munka volt.
Az mitől lehet, Zoli, hogy azért a mai nyelvben, főleg az angol nyelvterületen használják a robotnak a bot rövidülését is, tehát az angol nyelv befogadta ezt a szláv eredetű szót.
Ez egy nemzetközi szóvá vált, és egész egyszerűen így rövidebb. Szerintem ennyi az oka. A botok ugye már a chat szobákban is voltak, ugye ezek a köszönő robotok, egész hamar a botnak nevezték. Aztán ugye az informatikai biztonság területén is rengeteg bot van, akik ugye rossz dolgokat csinálnak, meg veszélyeztetnek minket. Biztos hallottunk már spam robotokról, vagy spam botokról, de egyébként, hogyha már a robotoknál tartunk, akkor ugye említettük az előbb a Star Trek-et, akkor rögtön eszünkbe jut egy újabb, nagyon-nagyon híres robot, mégpedig...
Data-ra gondolsz?
Az Androidra, igen. Nekünk itt sci-fi körben egészen biztos, hogy sokunknak az Androidról elsőként talán Data jut az eszünkbe, de ma már ebben sem vagyok biztos, ugye a mobil operációs rendszerek világában, amikor legtöbbünknek egy mobiltelefon fajta, vagy egy operációs rendszer jut az eszébe.
Ez milyen eredetű szó az Android?
Görög, ógörög eredetű. Az Andros a férfi, vagy ember kifejezés, vagy jelentésű kifejezés, és az Eidos a fajtájú, mintájú, tehát emberhez hasonló, ember mintájú, ahhoz hasonlatos. Ez volt az eredeti jelentése. Tehát, és ez a tudományban, a művészetekben használatos volt az ember mintájú ábrázolás. És a nyelvben is van egy csomó android típusú kifejezés, tehát ember mintrájú, mint egy antropomorfnak is szokták ezt mondani, ez egy kicsit a formára utal, az android pedig magára a jelenségre, tehát ember mintájú.
Jó. Egyébként nagyon érdekes egy pillanatra, hogy belekontárkodjak a Zoli dolgába, hogy ugye az űrhajósokat sokáig kozmonautának hívták, és ugye a kozmonauta is ógörög eredetű szó, pedig milyen modern kifejezésről van szó.
Én még hadd idézem az Austin Powers című filmet, és annak a Mini-Me-s folytatását, amikor ugye Mike Myers mondta idézőleg között, hogy lézer, ilyen racsolva. Ugye a lézer kifejezés is... Hát ugye előtte már a tudományban ismert volt, de azért igen. A hétköznapi ember számára a science fiction hozta el ezt a kifejezést.
És nagyon érdekes, mert a sci-fi alapján a lézer leginkább a fegyver. És ez már egy ilyen metonimikus, tehát valamilyen képi jelentés átvitel, mert maga a lézer szó az egy angol betűszó, egy mozaik szó, elég hosszadalmas, szerintem ember nincsen, persze nyilván Andráson kívül, akinek ez szakmája, ember nincsen, aki ezt el tudná mondani, úgyhogy nekem is ezt fel kell olvasnom. Light amplification by stimulated emission of radiation, tehát indukált emissziós sugárzással létrehozott folyamatos fény, valami ilyesmit jelent.
Ezt el tudtad volna így mondani, András?
Nem, de egyébként nagyon szemléletes maga ez a szabatos angol leírás. Mert gyakorlatilag így működik, hogy pattog két dolog között az, ami gerjeszti ezt a sugárzást, és akkor időnként az egyik felén kilép, és ez egy ilyen koherens...
Egyébként csak zárójelben mondom el, hogy itt láttunk lent a földszinten egy fiatal hölgyet, fehér ruhában, nagyon csillagok háborúja kinézetű aha. volt az öltözete, és a kezében volt egy lézerkard. Amit bekapcsolt, és nem csak, hogy fénye lett, hanem még a hangja is olyan volt, mint a filmben. Igazi lézerkard.
Igen, és egyébként a lézer az persze nyilvánvalóan nagyon régóta, tehát 1960-ban találta fel Theodor Heimann, és a tudomány, meg a technika, orvostudomány világában ez nagyon, nagyon széles körűen használatos eljárás. Mindannyiunknak lehet a zsebében egy ilyen lézerpointer, tehát amikor előadást tartok, akkor ugye azzal világítok a táblára, tehát hétköznapi eszközé vált már ez. Sőt, itt is, igen, gyúlnak a kezében. Itt a fejünk fölött is, csak kérem a szememben el, mert akkor nem fogok látni többet. Tehát ez egy hétköznapi eszközé vált, az informatikában, vagy a sci-fi az valóban népszerűvé tette ezt a kifejezést. És...
Ja, nem, bocsánat, én csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy szerintetek mi lehet az oka, hogy a eredeti lightsaber, ami ugye fényszabja, az lézerkard lett magyarul, mert a kard az egyfajta, tehát a szabja az egyfajta kard, az igaz, meg a lézer ez egyfajta fény, de azért mégsem ugyanarról van szó.
Lehet, hogy könnyebb kimondani, és ezért terjedt el a lézerkard magyar nyelvterületen.
Nagyon egyszerűen magyarázat, fényesebb a láncnál a kard, tehát ebből jött az egész.
És akkor talán zárjuk a sort, ez a hosszan lehetne még mondani ezeket a sci-fi által népszerűvé tett és informatikában is használatos kifejezéseket, de itt van ugye a kommunikátor, ha már a Star Treknél tartunk. A kommunikátornak a tövét, hát ugye azt pontosabban nagyon jól ismerjük ezt a kifejezést máson, hogy a kommunikáció, információ csere bizonyos ágensek, szereplők között, most is ezt csináljuk egyébként, de ez is egy ilyen nagyon régies latin eredetű, nem akarom részletezni, közössé tétel, közzé tétel, körülbelül ezt jelenti az eredeti kifejezés. És a Star Trekben ugye ezek az eszközök, amelyek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tudtak akár képszerű, tehát látható információcserét létrehozni emberek között. Ez ugye nagy újdonság volt 30 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt. Ma már mindannyiunknak itt van a zsebében a kommunikátora.
Zoli, hozzád majd még mindjárt visszatérünk, mert a nyelvvel és annak jövőjével még foglalkozunk ebben a beszélgetésben, de hogyha már említetted a robotot meg a botot, és szóba kerültek a vírusok, akkor Keleti Artur, mint informatikai biztonsági szakember számára ez nyilván kedves téma lesz a bot. Nekünk hétköznapi halandók számára elsősorban a vírusok jelentették az első biztonsági veszélyeket, és ezek még ma is velünk vannak. Ugyebár ezek a vírusok, bár egyre kifinomultabbak, és egyre inkább robotszerűbbek ezek a vírusok.
Való igaz. Nekem a Star Trekről az jutott eszembe, meg a vírusokról, hogy én sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hogy fog kinézni a valóságban majd az Enterprise űrhajó. És én nekem körülbelül így a 90-es évek környékétől olyan érzésem volt, hogy ez úgy fog kinézni, hogy amikor a Patrick Stewart kiadja a parancsot, vagy hát aki majd akkor fogja csinálni, hogy engage, akkor az hangzik el, hogy de nem megy. És akkor megkérdezik, hogy miért. És akkor így fogja mondani a Data, hogy nem tudom, mert egy ilyen unknown application error van ide kiírva a képernyőmre, és nem tudom megmondani, hogy mi a baj, csak egyszerűen nem indul el. Tehát, hogy amit mi az informatikában látunk ma, az, és ezzel árulok nektek egy nagy titkot, hogy mi informatikusok sem mindig tudjuk, hogy mi a baj. Sőt, azt kell mondjam, hogy sok esetben halványlag gőzünk nincsen, csak úgy kell csinálnunk, mint hogyha marhára tudnánk. És ez komoly gondokat fog okozni a jövőben. Miből jön ez a gond? És akkor itt visszakanyarodnék a vírusokhoz. Abból jön ez a probléma, hogy olyan bonyolult rendszereket építettünk, egyébként mindannyiunknak az igényére támaszkodva, hogy a különböző alrendszerek vagy alkomponensek azok egymással már nagyon komplexen beszélgetnek. Tehát nem mindig tudjuk megmondani, hogy hol lehet a probléma. Komoly informatikai rendszereknek a beállításakor most a jelenben is nagyon gyakori az, hogy az ember elkezd ilyen biológiai okokat keresni. Hogy miért romolhatott el? Tehát tulajdonképpen, hogyha belegondoltok, olyan, mint az emberi szervezet, az orvos is ránéz, megnézi a tüneteket, csak azt mondja, hogy hát köhög, meg olyan kicsit olyan vörösebb a feje, meg olyan lázas, meg minden, akkor nagyjából lokalizálja a problémát.
De ez jó, ez a betegség analógia általában, tehát az első megközelítésre mindig jó.
Hát persze, ez annyira jó, hogy nem tudom, mennyire ismeritek-e, van egy parazita, az a neve, hogy toxoplasma gondii, nem tudom, ez ismerőse ez a pokorokozó. A 1900-as években fedezték föl, és nem nagyon tulajdonítottak neki nagy jelentőséget, a 90-es években kezdték el komolyabban kutatni. Hogy jön ez ide? Ugyan ide, hogy ez a kórokozó, ez a macskának a gyomrában szeret szaporodni. Tulajdonképpen nem csak ott szed, ott tud, máshol nem. Ezért képes arra, hogy miután kikerül a macska gyomrából, hogy oda visszakerüljön, ezért megpróbál patkányokat megfertőzni. Ha megfertőzi a patkányokat, ez egyébként egy ilyen kis egycellás organizmus, tehát nem egy komolynak tűnő dolog, akkor a patkánynak átalakítja az agyát, hogy a patkány kedvelje a macska vizeletének az illatát. És oda irányítja a patkányokat, ahol a macskák vannak. Tehát nem tudják eldönteni a patkányok, hogy miért, de szeretnek macska eledellé válni. Na most, ami az egészben a félelmetes, hogy ez a kórokozó, ez bekerült az emberi szervezetekbe is most már, és kimutatták a tudósok, hogy nem tudom hány százalékban, nagyon komoly százalékban bennünk is megvan ez a kórokozó, amiről egyre inkább gyanítani kezdik, hogy az agyunkat úgy módosítják, hogy lassul a reakcióidőnk tőle. Hogy jön ez ide? Úgy jön ide, hogy ma annyira komplexek az informatikai rendszerek, mint az emberi szervezetek, és a vírusok, amikkel ma találkozunk az informatikai biztonságban, elérik ezt a komplexitás szintet, mint amit ez a toxoplazma kis egysejtű vakarék csinál az emberben, meg a macskában, meg a patkányban. Vagyis most már nekünk is komoly gondot okoz felfedezni a kórokozókat. Tehát volt egy-két ilyen Star Trek epizód is, amikor bekerült valami vírusszerűség a rendszerbe, és nem találták meg, hogy hol van. És gyakorlatilag azt a kis vacak kórokozót kergették az informatikai rendszerben, ami mindenhol gondot okozott. És azt látjuk, hogy minél komplexebbek ezek az informatikai rendszerek, minél több terület kapcsolódik hozzájuk, mobileszközök, ilyesmik, annál bonyolultabb lesz maga a vírus is. Mondok egy jó példát, ma már olyan vírus létezik, amelyik megtelepszik a számítógépben, nem vesszük észre, tudunk olyanokra, amelyek 2005-6 óta velünk vannak, mint mondjuk ez a toxoplazma már 100 éve, de nem találjuk meg, most fedeztük őket föl, és azt csinálják, hogy megnyitják a számítógépnek a külső csatornáit, lehallgatják a beszélgetéseket, amiket folytatunk, akár magánbeszélgetéseket, titkosítják a tartalmat, és elküldik a hackereknek, meg a mindenféle gonoszoknak, sőt, kinyitják az eszközökön, akár a telefonokon is, a Bluetooth kapcsolatot, és megpróbálják megkeresni a környezetükben lévő egyéb számítógépeket, amelyeket ezen keresztül meg tudnak fertőzni. Tehát vicces, de ott tartunk, hogy a számítógépek egymásra köhögnek, és ettől megfertőződnek. Tehát most már tényleg ott tartunk, ahol a biológiai részünk bonyolult, nehéz megtalálni, tünetek alapján keresünk, komplex vírusok vannak, amelyek egymást is megfertőzik. Tehát én azt jósolom, hogy a jövőben az ilyen űrhajó, meg teleport, meg egyéb készülékekben az egyik legnagyobb gond az lesz, hogy azért nem fognak jól működni, mert ilyen vírusok fogják megfertőzni, és külön orvosok kellenek majd a részben biológiai alapú informatikai rendszereknek a vírus mentesítéséhez.
Említetted, hogy kémprogramok ezek, de hogyha kicsit előre tekintünk a jövőbe, akkor a vírusoknak a célja az továbbra is ez lesz a kémkedés? Tehát az, hogy szerezzenek információt valamilyen informatikai rendszerből, valaki ellen kémkedjenek, keressék az adatokat, és elküldjék valahova, vagy pedig ez máshová is fejlődhet?
Szerintem rosszabb a helyzet. Ugyanis ahogy az ember egyre inkább építi be magába az informatikai elemeket, ez elkerülhetetlen. Most már biztos tudjátok, hogy ugye pacemakereket is csinálnak már teljesen informatikai alapon, kívülről programozhatóak, ugye? Tehát Wi-Fi-n keresztül lehet programozni ezeket az eszközöket, és már létezik olyan egészségügyi, biztonsági projekt is, amiben megpróbáljuk megvédeni, ugye Tücsi, neked volt is egy ilyen novellát, megpróbáljuk megvédeni az embereknek a beépített informatikai eszközeit. Tehát amit én jósolok, az az, hogy a jövőben szükség lesz majd olyan eszközre, amivel azonosítjuk magunkat, és ez egy biológiai, informatikai keverékeszköz lesz, és akármennyire is szomorú ez, mondjuk most olyan társaságban vagyok, ahol nem rökönyödtek meg rajta, de ez be lesz építve a szervezetünkbe, és szerintem a vírusok elsősorban ezeket a rendszereket fogják majd megcélozni, mert innen nem csak információt fognak tudni kiszedni, nem csak lehallgatni fognak tudni, hanem akár irányítani fognak tudni, vagy gondolatokat kelteni, vagy egyéb dolgokat, és nagyon, nagyon érdekes, komplex információkat fognak tudni beszerezni az emberről, vagy arról, amit éppen lát, csinál, végez.
Itt jelentkezett valaki az első sorban, egy hozzászólás lenne a beszélgetéshez? Akkor Artur oda viszi a mikrofont, és akkor halljuk. Igen?
Történt már egy olyan eset, hogy inzulin adagoló pumpát Bluetooth-on keresztül lehetett felprogramozni, és egy ügyes mobiltelefonos hacker feltörte ezt a biztonsági rendszert, lekérte a inzulin pumpa beállításait, és ha fekete kalapos, azaz gonosz szándékú hacker lenne, akkor meg is tudta volna ölni ezt a szemét inzulin tumor dolgozással, de nem tette. Viszont ezt a súlyos problémát, ezt a biztonsági helyest nyilvánosságra hozta, és azóta hát betették a rendszert.
Na most az az érdekes abban, amit mondasz, hogy ma a gyártók jelentős része, annak ellenére, még az egészségügyi gyártók is, hogy tudják, hogy ezek a rendszerek esetleg sérülékenyek, nem mindig szokták befoltozni ezeket a réseket. És minél bonyolultabb egy ilyen rendszer, annál kevesebb esélyük van, hogy mindegyiket megtalálják és befoltozzák. Tehát én azt jósolom, hogy a jövőben, már mai nap is a úgynevezett nulladik napi sérülékenységek, amelyeket kihasználják ezek az eszközök, azok olyan sérülékenységek, amelyekről még senki nem tud. Ezeket a sérülékenységeket adják, veszik a fekete piacon, tulajdonképpen kiberfegyvernek hívják őket, és áruk van, több százezer dollárba vagy több tízezer dollárba kerül egy-egy olyan sérülékenység, amivel föl lehet törni egy rendszert. A jövőben pedig mondjuk egy ilyen beépített rendszerbe, mondjuk egy pacemakerbe vagy egy inzulinpumpának a nulladik napi sérülékenysége nagyon sokat fog érni, például egy olyan terroristának, aki ki akar nyírni egy államfőt vagy egy minisztert, akinek egy ilyen inzulinpumpája van, vagy egy ilyen pacemakere. Zárójelben megjegyzem, hogy valamelyik vezető diplomat azt hiszem ki is kapcsoltatta ezt a wifi-s pacemaker konfigurációt a rendszerében azért, hogy nehogy véletlenül távolról valaki ki tudja kapcsolni a pacemakerét.
Én azóta nem bízom az orvosi informatikába, amióta láttam, hogy kb. Még van, hogy 80-as években valaki a szívmonitornak a kis zöld képernyőjére írt egy Tetris programot. Azért nem igazán lennék nyugodtan, hogy én éppen haldoklom, és az orvos nem azt nézi, hogy bippel a szívem, hanem hogy azt a T-betű követ be tudja rakni rendesen.
Na, a biztonságtechnikával még foglalkozunk, de most menjünk tovább, hiszen szóba került már a 2001 űrod összeja című film, ami szerintem még Borák András születése előtt elkészült. Mikor láttad azt a filmet, András?
Hú... Most jó belekérdeztél, szerintem valamikor még a 80-as éveket írtuk, amikor én ezt a filmet láttam.
Tetszett?
Megfelelő hangulatba kell kerülni a film megtekintéséhez. Ugye egy nagyon hosszú filmben van, azt hiszem 40 pár perc dialógus, tehát hogyha azt várjuk, hogy itt ilyen süvöltő párbeszédek és hihetetlen akciódús dolgok történnek, akkor nagyot fogunk csalódni. Én arra emlékszem, hogy én nekem sikerült úgy beülnem a filmre, hogy már fölkészültem lelkilegre, és nagyon-nagyon tetszett.
Egyébként sokan mondják, hogy a 2001 űrod összejának a filmtechnikája az mind a mai napig meghatározó, mert olyan látványvilág jelenik meg, persze nem abban a pörgésben, mint egy mai sci-fi alkotásban, de jól néz ki, ahogy ott az űrállomás megfordul, és egyáltalán az egésznek a hangulatát alátámasztja ez a látványvilág. De volt benne egy nagyon fontos fejlesztés, ami a te számodra mindenképpen érdekes volt, és olyan dolog, ami így a jövőt előre vetítette.
Az űrhajót irányító mesterséges intelligencia volt, ez a HAL 9000-es számítógép, ami azért volt fantasztikus, mert értette az embereknek a közlendőjét. Nem a szavakat értette, hanem kontextusba tudta helyezni a mondandót, értelmezte az embernek a gondolatát, hogy mit akar közölni. Nem a szavakat értette. És ez már akkor is annyira túlmutatott mindenen, meg mai napig is egy olyan terület, ami nagyon meghatározó az informatika, a nyelvi informatika kutatásba, illetve a gépi tanulás, gépi értésnek a kutatásába. És érdekes módon vannak ilyen rendszerek körülöttünk, amiket lehet, hogy nem is érzékelünk, lehet, hogy nem is ismerünk, pedig működnek olyan rendszerek, amik már tudnak, megértik azt, hogy mit szeretnénk velük közölni.
De az gondolom nem olyan, mint hogy elképzeljük egy film alapján, hogy otthon a számítógép és hozzászólunk, vagy mint a Star Trekben, ahol egyszerűen szólunk, hogy gép, nem tudom mi, indulja az 5. emeletre.
Igen, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen vezényszavakat adunk ki. Egy jó pár éve a Netidők műsorába vittem egy nagyon érdekes kutatás és egy élő projektnek a beszélgetését, vagy egy beszélgetésről szólt. A következő volt, hogy egy ember némi mexikói akcentussal fölhívott egy közlekedési vállalatot, annak a telefonos ügyfélszolgálatát, ahol
azért füllel hallható módon egy gépi hang válaszolgatott a beszélgetés, és a beszélgetés ez valahogy úgy zajlott, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, az egyetemnek a kampuszából szeretnék én holnap a repülőtérre menni, úgyhogy nem tudom, hány órakor indul a gépem. És ebben az volt a csodálatos, hogy válaszolt neki a rendszer, hogy akkor menjen ebbe a buszmegállóba, ekkor fog érkezni a busz, és ki fog érni a repülőtérre, úgy, hogy értette, hogy mi az embernek a szándéka, és azt szerint válaszolt rá. Tudta, hogy hol van a kampusz, tudta, hogy miről beszélgetünk, tudta, hogy hova akar menni. Azt is tudta, megértette, hogy neki mikor indul a repülőgépe, tudta, hogy a repülőgép indulás előtt biztonsági vizsgálaton kell átesni az embernek, tehát beleszámolta az utazási időhöz, még azt is, hogy a biztonsági vizsgálatra is maradjon idő, és ez szerint igazította el az utast.
Ez azért a hétköznapi ember számára ez nem tűnik olyan rettenetesen bonyolult feladatnak, hiszen látjuk ezt a filmekben, látjuk, hogy a gépek válaszolnak, meg értik, amit mondunk. De mi ebben a bonyolult, hogy egy ilyet megvalósítsanak?
Ebben az értés a bonyolult. Tehát nem az, hogy fölismerjük a szavakat, hanem hogy a szavak abban a jelentési környezetben mit jelentenek, mit szeretne kifejezni a beszélő azzal a hangsorral. Ugye számtalan olyan eset van, hogy azonos hangzású, de több jelentésű szavak, ugyanez igaz a közlendőnkre is, hogy egész mást és mást jelent egy-egy mondat, attól függ, hogy milyen kontextusba helyezzük. Bármi.
Borek András egyébként a mi asztaltársaságunk nyílt forrás kódú szakértője. A két témának van kapcsolódási pontja? Tehát a beszédértés és a nyílt forráskód között mi a kapocs?
Természetesen van egy csomó olyan nyílt forráskódú projekt, ami ezzel foglalkozik. Két dolog, vagy két ilyen nagy projekt van. Az egyik a Carnegie Mellon Egyetemen, a Sphinx nevezetű csomag, amit egyébként használt ez a közlekedési vállalat is. Ebben egyébként van egy olyan verziója, ami mobil környezetben működik. Tehát mobil, akinek van kedve játszani ilyennel, az tud ezzel játszani. A másik pedig egy európai projekt, ez a, hát nem tudom magyarul, ez SVM Taggernek hívják. Ez egy matematikai eljárás, aki ilyen matematika fetisista, az a Support Vector Machines nevezetű matematikai eljárást, azt ismerheti. Az azért érdekes nyelvi projekt, mert ott egy mondatértelmező rendszert lehet építeni, aminek az a különlegessége, hogy ez semmilyen nyelvet nem ismer ez a rendszer, hanem odaadnak neki sok ezer oldalnyi, vagy sok százezer oldalnyi szöveget, és statisztikai nyelvelemzéssel megállapítja a rendszer, hogy annak a nyelvnek mik a szabályai, és ebből építi föl ő magának, saját maga megtanulva a nyelvi rendszert. Ugye ez egy európai projekt, akit érdekel, az megtalálja az interneten. Spanyolok, katalánok, magyarok, lengyelek, németek, mindenki benne van ebben a kutatásban. Európa az egy nagyon-nagyon soknyelvű környezet, ezért is fontos egy ilyen kutatás nekünk itt Európában, itt az öreg kontinensen, hogy olyan nyelvi rendszereket, értő rendszereket építsünk, amelyik bármelyik nyelvvel, bármelyik dialektussal elboldogul, és ezek már itt vannak a kanyarban, lehet ezekkel játszani, lehet ezekbe a fejlesztésekbe belefolyni, és hát nem is tudom, hogy akár egy Babelfish nevezetű dolgot is alkothatunk magunknak otthon a garázsba, hogyha nagyon szeretnénk, és ez már mind olyan dolog, amire csak rácsodálkoztunk évekkel ezelőtt könyvekben, filmekben, hogyan lehet az, hogy bármiről bármire fordító rendszert hozunk létre. Ezek már mai napig, már manapság is itt vannak a fű alatt.
Bódi Zoltán nem csak nyelvész, hanem science fiction rajongó is, ezt ugye már megtudtuk eddig is, de azt a kérdést még csak most tettem föl neki, pedig már nagyon régóta ismerjük egymást, hogy a te szakmádban, a nyelvészetben értelmezhető-e a science fiction? Tehát a nyelvészeten, a nyelv világán belül létezik-e olyan, hogy jövőkutatás, van-e a nyelvnek science fictionje, hogy ilyen egyszerűen tegyem fel a kérdést?
A múlt kutatásával, a nyelv történeti múlt kutatásával indítanám ezt a gondolatot, hiszen a tudomány, a nyelvtudomány törvényszerűségeket, bizonyítékon, tudományosan elfogadható, tehát rendszeres és előre lefektetett módszertannal, ellenőrizhető módon, végrehajtott következtetések alapján képes gondolkodni. És voltak éppen a nyelv múltjának, távoli múltjának a megismerése, az lehet, hogy most nagyon furcsának tartja a közönség, de ez maga a sci-fi. Tehát most képzeljük el, hogy 4000 évvel ezelőtti nyelvállapotról hogyan tudnánk konkrét bizonyítékokat hozni. Van valaki közöttünk, aki 4000 évvel ezelőtt már élt, vagy igen, köszi, akkor tőle tudunk nagyon sokat. Van nagy tömegben olyan rögzített nyelvi anyag, ami most hozzáférhető is 4000 évvel ezelőtti? Tehát írtunk már akkor? Vannak hangfelvétek? Semmi nincsen, viszont mégis nagyon-nagyon sok mindent tudunk arról, hogy milyen lehetett a nyelv 4000 évvel ezelőtt. Ez min alapul? Egy nagyon-nagyon bonyolult, rendkívül sok tudást igénylő nyelvi gondolkodásmódon a tudományos összehasonlító nyelvtudománynak bizonyos törvényszerűségei alapján tudunk megállapítani olyan törvényszerűségeket, amelyek alapján következtetni tudunk nagy valószínűsége, hogy milyen lehetett a nyelv, a beszéd több ezer évvel ezelőtt.
Ez főleg ilyen visszafele következtetés? Tehát, hogy igen. Milyen most a nyelv, milyen volt 10 éve, 100 éve, 200 éve, és ebből egy visszafele következtetés?
Voltak éppen igen. Figyelve a nyelvi változások, visszatérve a jelenbe, a nyelvi változásoknak a vizsgálata az nagyon sok változási tendenciát, trendet tud megmutatni. És tisztában vagyunk azzal, hogy a nyelv az egy folyamatosan változó rendszer, meg nagyon változékony is, és a jelenben zajló változásoknak az irányait, az összefüggését, a törvényszerűségeit, ha megértjük, akkor talán ezt kivetíteni is tudjuk a jövőre vonatkozóan, de hozzá kell tenni mindenféleképpen, hogy azért a nyelvtudományban a jövő nyelvéről való tudományos paradigma az azért nem igazán elfogadott dolog. Tehát a jelen állapotát írjuk le, következtessünk arra, hogy milyen volt régen, de hogy a jövőben majd milyen lesz, ez majdnem hogy a jóslás. Persze rövid távon nyilvánvalóan lehet.
Volt ilyen a Mézga Géza családban, ugye, amikor a Köbükit képzelték el, és megalkották az új magyar nyelvet, vagy új magy? Valami ilyesmi volt a neve, amiben minden rövidítve volt. Tehát ugye MZ per X, talán emlékszik még Dragon Gyuri, hogy miket beszélt a Köbüki?
Hát a ikonikus az a Kapcsford.
Kapcsford, így van.
Ugye, de egyébként általában elég hamar fölvette a sisakot magára, hál' Istennek. De a másik, ami ikonikus, az a MZ per X jelkez. Mert ugye jelentkezből lett a jelkez. Ezt már a Aladár mondta, vagy a idősbe Mézga mondta, aki Géza, ugye?
De ez érdekes, mert ugye ezt a fajta trendet, hogy rövidítenek, ezt látjuk manapság a cseten.
Hát igen, a cseten, és azon kívül már akár az a vicces, hogy már a beszélt nyelvben is látjuk ezeket a folyamatokat. Tehát ezt előre lehet vetíteni a jelen jó megismerése alapján, hogy vajon majd ez hová fog jutni a jövőben. Tehát technológiai környezetünk, azok az eszközök, amelyeket kommunikációra használunk, azok egész egyszerűen törvényszerűvé teszik azt, hogy mindent próbáljunk egyszerűen, röviden kifejezni, kreatív módon kifejezni, hiszen a billentyűknek a kezelése az azért akármilyen ergonomikus ma már, tehát nem ér föl egy tollal meg egy papírral, tehát ezt nem mondja senki, és éppen ezért valamit ki kell találni, hogy ez egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb, kreatívabb legyen, aztán lehet, hogy ez bonyolultabbá válik, de szóval egy más technika jelenik meg. Akkor vannak olyan vicces dolgok, amelyekre azt gondoljuk, hogy a nyelv az pusztul, meg romlik, meg el fog veszni valami, és biztos ez azért van, mert ma már mi nem beszéljük jól a nyelvet, meg nem tanítják jól az iskolában, meg nem tudom micsoda. Például itt van az a szerencsétlen ikes ragozás a magyar nyelvben, egészen jól meg lehet magyarázni, tehát most itt egészen elmehetünk a szélség, az eszek meg az iszokra is gondolhatunk, meg lehet magyarázni, hogy ez egyébként nem tegnap kezdődött, még nem is az előző kormány idején, tehát nem, de semmi ilyesmiről nincsen szó. Ez körülbelül 500 éve már egy tartó folyamat. Meg lehet magyarázni a törvényszerűséget, hogy miért kell, hogy ez így legyen. Sőt, jóval több mint 500 évvel ezelőtt elkezdődött. Nem magyaráznám most különösebben meg. Tehát vannak olyan jelenségek, amelyek egész egyszerűen tudjuk, hogy mi az oka, tudjuk, hogy hosszú időn keresztül változik, és a folyamat nem zárult még le. Szóval és ebből vetíthetjük ki, hogy majd valamikor le fog ez valahogy zárulni.
Tehát akkor a végkövetkeztetés az, hogy megjósolni pontosan nem lehet az, hogy milyen lesz akár 50 év múlva a nyelv, de trendeket, bizonyos elemeket igen.
Így van.
Na, akkor most egy kis lapszemle következik Kovács Tücsi Mihálytól, a Galaktika tudományos szerkesztőjétől, hiszen te vezetted ott a megvalósuló sci-fi robotot. Mit lehet olvasni a következő Galaktikában?
Hát most még hivatkozok, mert nemrég jelent meg az új számunk, úgyhogy inkább arról beszélnék egy keveset. Az egyik régi veszőparipám nekem, amit nagyon szerettem pusztán látvány alapján, azok a léghajók. Én nagyon sajnálom, hogy az életemből kimaradtak azok a 30-as évekbeli óriás Zeppelinek, amik elképesztő méretűek voltak. Jó, annak örülök, hogy nem voltam az utasa 1937-ben annak a bizonyos léghajónak, Hindenburgnak, igen. De a kísérleteket nem adták föl, mert alapjában egy nagyon jó használható technológia, különösen ott például, ahol egyszerre lenne szükség nagy teherbírásra, ugyanakkor nincs lehetőség kiépíteni a leszálló pályákat. És ezért folyamatosan tartanak a kísérletek. Nemrégiben kapta meg az amerikai légügyi felügyelettől a próbarepülésekre egy új amerikai léghajó, amelyiknek már meglepő módon a teste nem vászonból, hanem alumíniumból van, de ugyanúgy hatalmas hélium tartályok vannak benne. Az egyetlen különbség az, hogy ez nem pazarolja a héliumot, mert drága, és nem ilyen kidobált súlyokkal operál, hogy emekedjen vagy süllyedjen, hanem egész egyszerűen visszafejtik a tartályokból a gázt, és lesűrítik, és ezzel csökkentik a felhajtó erőt, illetve növelik a súlyt, hogyha süllyedni akarnak. Emelkedésnél meg pontosan ellenkezője történik, kinyitják a szelepeket, és a tartályból átmegy a gáz, kitágul, és megemeli a léghajót. A mostani típus már 80 méter hosszú, és tulajdonképpen mint egy hatalmas alumínium színfal úgy néz ki, és több tucat tonnát meg tud emelni. Papíron már készen vannak a tervei a végleges verziónak, ami 122 méter hosszú lesz, tehát jóval hosszabb lesz, mint egy focipálya, és több mint 60 tonna súlyt tud megemelni.
Kovács Tücsi Mihály egyébként Zsoldos díjas science fiction szerző is, akiről a Galaktika rendszeres olvasói tudják, hogy minden évben 2-3 novellánál ilyenkor már mindenképpen szokott tartani. Most még csak egy novellát publikáltál. Mi van? Miért lassultál be ennyire?
Hát egyrészt pont most írom a következőt, ami még mindig messze terven aluli van, de most az utóbbi időben elfoglaltam magam egy új projekttel, addig ütötték a fejemet, amíg végre elkezdek most már egy regényen dolgozni. Ezen dolgozom hónapok óta, úgyhogy remélem ebből a jövő év első felében lesz is belőle valami.
Elárulsz belőle valamit? Milyen
egyelőre semmit, mert egy igazi meglepetés lesz, kuriózum lesz a területen, úgyhogy nem akarok semmit elmondani előre róla.
Viszont van egy másik science fiction szerző is itt a körünkben, Dragon György, akinek viszont néhány hónapja jelent meg regénye, az űrcsilliárdos. Erről már azért beszélhetünk valamennyit, hiszen ebben van időutazás is, meg mindenféle nagy utazás is, meg technológia is.
A legfontosabb erről tudni azt, hogy amikor én 10 évesen elkezdtem kosárlabdázni, én azt hittem, amikor a sportorvoshoz bementem, hogy science fiction regényben vagyok, mert azt mondta, hogy térhajlítás. De ő azt mondta, hogy térdhajlítás, én meg azt hittem, hogy térhajlítás. Hát, Isten, vannak ilyen dolgok. Most ez már látszik, hogy én már 10 évesen is a science fiction bűveletében éltem, mert 11-12 évesen Asimovot olvastam a takaró alatt, így villanykörtével, vagy ilyen elemlámpával. Szóval azért ott volt ez a dolog. A bátyám szerencsére rá szoktatott a jóra nagyon korán.
Olvasni jobb a sci-fit, vagy nézni moziban?
Olvasni, teljesen egyértelműen. Tehát a például 2001 űrodüsszeje az regényben zseniális, fantasztikus, még a kicsit lassúcska, de filmben tényleg nagyon lassúcska. Tehát inkább elolvasom 3-szor, mint hogy egyszer megnézem. Illetve hát a folytatásai azok filmben nincsenek meg, de regényben megvannak.
A saját regényedet, az űrcsilliárdost kinek ajánlod?
Hát először is tudjon olvasni az illető. Asztaltársaságunk tagja, ugye Pintér Robesz, és múltkor eljött a gyermekeivel, hogy átvegye a példányát, és nagyon aranyos volt a kislánya, mert megkérdezte tőlem, hogy hát, hogy ő elolvashatja-e, és mondom, hát nincs benne semmi olyan, amit ne olvashatna el, és megfordította a könyvet, és elkezdte a is rövid ismertetőt olvasni. És ugye a harmadik szó az, hogy ambíciózus, és apa, mi az, hogy ambíciózus? Tehát azért mondjuk legalább egy ilyen 10-11 év körüli gyermek azért kell hozzá, hogy el tudja olvasni. Abszolút ilyen idézelbetéve erőszakmentes, bár néhány bolygót elpusztítok benne, de hát az nem erőszak, tehát az így része a science fictionnek. Azt már Star Wars-ba se erőszakból pusztították el, hanem mert útba volt. Sőt, Douglas Adams nagy példaképem, ugye, hát nem azért pusztítják el a Földet, mert már hát, hogy valami rosszat akarnak a vogonok, hát de útba van. Tehát végül is ez a dolognak a lényege. És hát 99 plusz éves korig bárkinek, aki egy kicsit kellemesen mosolyogni szeretne egy pozitív történetem, mert ugye itt vannak a negatív szereplők a netidőkben, akik mindig jönnek a nagy testőrrel, meg a vírusfertőzéssel. Én meghozok egy kis pozitívumot.
Jó, gratulálunk a regényedhez, remélem lesz folytatás.
Hát az eddig beérkezett visszajelzések alapján két dolog van, amire kritikai megjegyzéseket kapok. Az egyik, hogy azt mondják, hogy túl hamar vége van, pedig 360 oldalas standard regény formátumról van szó. A másik pedig az, hogy volt egy olvasó, aki konkrétan addig telefonálgatott rám, amíg kérdezte, hogy áruljam el, hogy mi lesz a folytatásban. Én megmondtam, hogy úgy fog kezdődni, hogy első fejezet.
Várjuk mi is az első fejezetet.
Egyébként még egyszer, tehát ott az Avannának a standján ott van belőle.
Arthur nem science fiction szerző, viszont van egy nagyon jó elmélete arról, hogy hogyan működnek az önvédő, aktívan viselkedő adatok, vagy hogyan fognak majd működni, akár egy regényt is lehetne erről írni, de gondolom nem erre készülsz.
Hát én nagyon irigylem az összes kollégát, aki itt az asztalnál ül és már készített regényt, meg írja, meg novellát ír, mert én mindig szerettem volna. Többeteknek már elmondtam, hogy én régen készültem, igen, írtam egy sci-fi novellát, csak rájöttem, hogy a felénél még mind a 16 ilyen űrkommandós él a történetben, úgyhogy egy liftaknába kinyírtam 8-at, és akkor utána megfelelő sebességgel lehetett csökkenteni a számukat. Úgyhogy nem biztos, hogy ez az én hozzáállásomhoz jól passzolnak ezek a sci-fi regényírási folyamatok. Egyébként egy mondat, amíg hadd reflektáljak rá, csak nem akartam beleszólni, mert az ívet nem akartam megtörni, de a űrodüsszeáknak van egy folytatása, a 2010-es, ami nagyon jó. Tehát ha valaki esetleg nem látta, bár szerintem ez itt így nem adekvát ez a feltételezés, akkor ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Annak a sebességével is kevesebb probléma van ilyen szempontból.
Az elsőnek nem volt baj.
Igen, úgyhogy...
Maga a regény is nagyon jó, a 2010 űrodüsszeja.
Na, visszatérve arra...
Azt hiszem 2020 is talán?
2061, meg van 3001 is. Na, de visszatérve a kérdésre, ugye... Nem akarok nagyon mélyen belemenni az informatikába, mert ez alapvetően egy unalmas dolog. Régen egyébként azt hittem, hogy izgalmas, meg úgy, amikor így megkérdezték, hogy én mivel foglalkozom, akkor büszkén mondtam, hogy számítógéppel, most meg már inkább titkolom. De a lényeg az, hogy az informatika ilyen szempontból unalmas, én nem akarlak titeket untatni ezzel, de egy dolgot el szeretnék mondani, amit jó, ha tudtok. Az adatok minden informatikai rendszerben, amikor közlekednek, akkor magában az informatikai rendszerben kicsomagolva, úgy fogalmaznám meg, hogy nyersen jelentkeznek. Tehát amikor a rendszer dolgozik velük, akkor nyersen dolgozza őket föl. Ez egy érdekes dolog, nem olyan, mint az ételkészítésnél, hogy egyszer megsütjük és úgy marad, hanem tulajdonképpen ez olyan, hogy mindig megsütjük, megfagyasztjuk, bepaprikázzuk, megrillezzük, majd a másik rendszer kisüti, kipaprikázza, kigrillezi, és akkor megint a sima nyers hússal dolgozik. Na most ezzel viszont egy baj van, hogy az informatikai rendszerek a környezete határozza meg azt, hogy az adat mennyire van megvédve. Tehát a sci-fi kontextusba helyezzük, ha mondjuk a Star Trek, az Enterprise űrhajónak a számítógépében ott van az az adat, hogy mondjuk a csillagflottának mi lesz a következő stratégiája a következő 20 évre, az Enterprise űrhajó számítógépében az olyan védelemmel van ellátva, amit az aktuális technológia képes ellátni. Amikor mondjuk a borgok, mit tudom én, mondjuk, tétezzük fel azt a furcsa helyzetet, hogy Picardból borgot csinálnak, mondjuk, és tudom, azért mondtam, tehát, és letöltik az adatot, mondjuk letölti az adatot a borgűrhajóra, akkor ugyanaz az adat a borgűrhajóban feltételezhetően jóval biztonságosabb környezetben lesz, onnan nehezebb lesz ellopni. Nem csak fizikailag, tudjuk miért, hanem logikailag is. Na most ez egy olyan probléma, ami szerintem már most nagyon befolyásolja a jelenlegi rendszerek biztonságát, ezért elkezdtem dolgozni egy olyan elméleten, amihez várom a lelkes támogatókat, nem csak sci-fi oldalról, hanem konkrétan informatikai oldalról is, hogy mi lenne, ha az adatot aktívvá tennénk. Tehát az adat maga egy informatikai szempontból élő entitás lenne, olyan, mint egy kis program, mint egy kis app mondjuk a mobil alkalmazás, mobiltelefonunkon vagy a számítógépünkben, és ő saját maga védené meg saját magát.
De ezt hogy gondolod? Hát az adat az egy szám.
Hát most az? De nem feltétlenül annak kell lenni a jövőben. Tehát az lehetne egy aktív környezet, egy aktív kis alkalmazás, amit amikor beleteszed az informatikai rendszerbe, akkor saját magát védi meg. Tehát például nem azon fog múlni, hogy az adatot ki tudják emelni az otthoni Windows számítógépemből, hogy arra föl van-e téve a vírusírtó, hanem hogy az adat saját maga megvédi magát, akár titkosítással, például minden adat eleve titkosítva van, akár vírusvédelemmel, ilyesmi. Most ezzel csak az a baj, ilyenkor az informatikusok mindig elkezdek hörögni, mert hogy a mai rendszereink nem így épülnek fel. A mai rendszerek úgy épülnek fel, hogy befogadják a nyers adatot, sőt a memóriába kipakolják, ott dolgoznak vele, ilyesmi. De én azt a kezdeményezést lőném föl, és nem csak sci-fi, hanem valódi, tehát science szempontból is, nem csak fiction szempontból, hogy mi lenne, hogyha így dolgoznánk a jövőbe. Tehát kidolgoznánk ezt az adat formátumot, és úgy építenénk fel a jövő számítógépeit, pláne ha azok biológiai alapúak lesznek, hogy maga a kis sejtnak legyen sejtfala, legyen saját védelmi mechanizmusa, meg akarják támadni, akkor vigyázzon magára, és a többi, és a többi.
Még van egy pár percünk az egyórás beszélgetésünkből, de azért gyorsan a két science fiction szerzőtől megkérdezem, hogy ez az ötlet, amit Arthur fölvet, mi nem is annyira csak ötlet, nyilván egy logikus feltételezés a jelenkorból, akár megiklethet egy szerzőt arra, hogy valamilyen regénynek a központi eleme legyen?
Éppen elővettem az okostelefonomat, és írom fel, ami eszembe jutott ötlet már is. Ebben a pillanatban beindult tőle az agyom.
Tücsivel ezért veszélyes együtt, mert úgy sziporkázza az ötleteket el az ilyen beszélgetésekből, de zseniális novellákat ír belőle, ez a legjobb.
Na, még a maradék...
Egy kreditet azért majd kérek, jó? Végére.
Egyébként ez annyit hadd tegyek hozzá, hogy én egy olyan jövőképben gondolkodtam, ezt meg is kérdezte az egyik olvasó, az egyik ilyen író-olvasó találkozón. Aki már olvasta a könyvet, az tudja, hogy a regényben nem tengenek túl a számítógépek, meg a robotok, meg ezek a dolgok, amit ugye elvárna az ember. Gyakorlatilag más irányba fejlődött társadalomról van szó, és logikus oka van, hogy miért nem. De én pont az egyik okaként pont azt látom, és pont azt gondolom, hogy az adatokat nem kell megvédeni, hogyha nincsenek. Tehát, hogyha effektív, nincsenek hálózatok, amin keresztül, tehát akkor nem kell annyira megvédeni őket, mint hogyha vannak. Tehát ez az egyik oka, hogy az én univerzumomban ott másképp működnek ezek a dolgok. Vannak számítógépek, persze, vannak robotok is, de nem bíznak rájuk mindent, mint ahogy a mi világunk amerre halad.
Dragon Gyuri említette már a térdhajlítást, ugye a tornaóráról, de Keleti Arthur számára a teleportálás és a térhajlítás összefüggése jutott eszébe. Gondolom azért neked nem volt problémád a térhajlítással a tornaórán.
Nem, hál' Istennek az nem volt. Igazából a térhajlítással sincsen gondom, sőt, szerintem éppen azt mondom, na jó, visszatekerjük a dolgot az elejére. Kicsit jobban megértsétek, hogy mire gondolok. Informatikai szempontból már nagyon régóta gondolkodom a teleportáláson. Gondolom ezzel már ti is átfutott az agyatokon, hogy a francba lehet ezt megcsinálni. Na most a kezdeti szifikben, sőt, még a mai napig is a legtöbb szifiben ez úgy néz ki, legalábbis elméletileg, mondjuk olvastam az Enterprise űrhajnóinak néhány ilyen technikai manuáját, abban is ez van leírva, hogy ugye lebontja az embert molekulákra, idézőjelbe, információra, majd azt az információ csomagot valahova elröpíti, majd ott valami összeállítja ismét valamivé. Tehát egy ilyen elmélet van nagyjából leírva most. Az a probléma, hogy én elkezdtem azon gondolkodni a saját szakmámban, hogyha ma beállítana hozzánk valaki egy ilyen kütyűvel, amivel teleportálni akar, akkor mi lenne az első kérdésünk? Az lenne az első kérdésünk, hogy fogjuk mi ezt túlélni? Tehát, hogyha véletlenül történik valami, például a markológép ott az Asztóriánál elhúzza az optikai kábeleket, vagy a neutron kábelt, vagy plazma kábelt, vagy hívjuk, aminek majd lesz majd, akkor mi fog történni? Hát olyan nincs-e, hogy az egyik felem itt marad, meg a másik felem oda megy. ez egy baromság, az első társadalom biztosításon megbukna a dolog. Tehát, hogy fog ön teleportálni életébe? Igen, akkor nem kötünk erre biztosítást. Tehát ez nem fog menni.
Vagyis, akkor egy biztonsági mentést kell rólad készíteni.
Pontosan. Az a lényeg, hogy anélkül nem működik a dolog, hogyha nekem ne lenne egy backup, egy biztonsági másolat, ott, ahonnan én elindultam. Na de hogyha...
Jó nagy merevlemez kell hozzád, nem?
Hát nyilván, hozzám biztos. De lényeg az, hogy ha ilyet tudunk csinálni, akkor gondoljuk végig. Meg tudjuk azt csinálni, hogy ott van az adat, ott van a kütyű, hát mi akadályoz meg minket abba, hogy csináljunk abból az emberből még 1600 darabot, mert be tudjuk másolni. Másoljuk, kopizunk, stb. Tehát én rájöttem arra, hogy nem azért nem lesz ez megcsinálva, hogy technológiailag nem lehet, mert lehet, hogy meg lehet, hanem azért, mert morálisan nem fogjuk tudni megvédeni, sehogy se. Mert hogyha bármilyen informatikai rendszert tudja, hogy lehet másolni, bármilyen rendszert biztos, hogy fel lehet törni. Ez a jövőben is így lesz, most is így van. Tehát nem tudjuk megakadályozni, hogy ne csináljanak abból az emberből, vagy bűnözőből, vagy katonából, vagy vírusból, vagy nem tudom, 1000
darabot.
Hát pedig
képzeld el, torrentbe megjelennél az interneten.
Oké, de letölthető. Hát kérdés, hogy kitöltene le, ugye, mert szerintem senki, de
hát
viszont egy dolgot viszont látni kell. Ezért azt gondolom, hogy addig, amíg azt nem tudjuk megoldani, hogy az embert, konkrétan az embert fizikailag egyik dimenzióban, már dimenzión keresztül térhajlítással bár, hogy áttesszük a másikba, kvázi informatika, vagy csak kis informatika, informatika nélkül, vagy csak kis informatikai hozzáérlása, addig nem lesz teleportálás. Hát
erre van ugye az a féregjük elmélet, ott kvázi az, te utazol a féregjükben, és nem az adataid.
Sőt, hát még abba is belegondolhatunk, hogy nem csak sokszorosításról lehet szó, hanem egy pillanatnyi állapotomat is lementhetném, és akkor innentől kezdve lehetne belőlem egy 5 évvel ezelőtti énem, meg egy 2 évvel ezelőtti énem, és megbeszélhetném.
Ja, elővennéd a biztonsági másolatodat 2 év, a játékmentést.
Ebből is lehetne egy science fiction regényt. Hát letelt az 1 óránk, uraim, úgyhogy én azt javaslom, hogy folytassuk majd a beszélgetésünket a következő alkalommal. A közönségünk a Petőfi Rádióban elindított Netidők című rádióműsor beszélgetését hallhatta, és hogyha még kíváncsiak ránk erre az asztaltársaságra, akkor Túrkevén, november 29-én délután lehet velünk találkozni a Finta Múzeumban, ahol is Képes Gábor barátunk lesz majd a házigazdánk, és ott a Kibernetika című kiállítást fogjuk majd megtekinteni, és ott fogunk foglalkozni a digitális világ múltjával. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hogyha van kérdésük, akkor itt megvárjuk Önöket az asztalnál, és lehet tőlünk még kérdezni. Köszönjük szépen!
Az elmúlt 1 órában a Netidők asztaltársaságát hallották. A bibkes.hu hamarosan ismét jelentkezik, várhatóan az asztaltársaság beszélgetés sorozatának második részével.